a Freddie Mercury szobornak, de egyébként egész nap lesznek programok, tehát aki egy kicsit szeretne megmártozni a Queen világába, az nyugodtan megteheti. Mennyire volt neked fontos az, hogy hol lesz? Tehát, hogy fontos volt tudnod, hogy ezt majd szemesen és hol fogják felállítani, mikor csináltad a szobrot, vagy akkor még fogalmad sem volt a helyszínről?
Hát fogalmam sem volt, csak az, hogy Balatonszemes, aztán hónapokra ezelőtt lementem, megnéztük, nagyon szép helyen lesz. Végül is pár méter odébb lesz, mint amit mi kinéztünk, de a zenepavilon mellett úgy gondolom, hogy méltó helye lesz. Nagyon forgalmas helyen, közel a parthoz, ott van a Latinovics szobor, és egy nagyon-nagyon szép előkelő helyen lesz.
És jó társaságban.
Így
Én
van.
köszönöm szépen Kocsis András Sándornak, hogy itt volt velünk, gratulálok a szoborhoz, és aki szeretne ebben az ünnepben részt venni, az július 25-én, tehát holnap este 19 órakor megtehetné, hogyha egy kicsit mélyebben is szeretne Freddie Mercury világában elmerülni, akkor pedig akár egy egész napra is lejöhet Szemesre.
Köszönöm szépen a beszélgetést, szép napot mindenkinek!
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
117 perc.
Ugye pontosan tudjuk, hogy a kommunikáció az hatalom, az egyik legnagyobb eszköz a kezünkbe, amivel akár az üzleti, hétköznapi, politikai életben sikereket tudunk elérni. És látjuk, hogy ez meg folyamatosan változik, a különféle platformok, a különféle stílusok. A legtöbb vállalkozás és kisvállalkozó is azzal van legnagyobb gondban, hogy mi az, amit érdemes követni, mi az, amit érdemes csinálni, hiszen egyszerre mindenhol nem lehet ott lenni, borzasztó nehéz követni már magát a technikát is, hát még azt a stílust, ami megjelenik az életben. Erről fogom most kérdezni Langmár Zsuzsát, aki a Langmár kommunikáció vezető tanácsadója. Szeretettel köszöntelek, hogy hogy boldoguljon az ember, és hogy igazodjon el ebben az útvesztőben. Örülök, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat. Valóban a kommunikáció világa egy szélsebesen forgó terület, hiszen 57-féle kommunikációs csatorna van, amit lehet használni. Ugye a közösségi médián belül is van TikTok, Facebook, LinkedIn, Instagram, és számos lehetőség van arra, hogy megmukkanjunk, és átadjuk az üzeneteinket, és 2008 óta több mint 2200 cikket írtunk ebbe a témába, havonta vagyunk a médiában, havonta tartunk előadásokat, és írtam néhány könyvet is, úgyhogy abszolút szenvedélyvezéreltek vagyunk, és folyamatosan kérdezzük mi is a vállalkozókat, hogy milyen kihívásaik vannak ezen a téren, és hogy te is megfogalmaztad, leginkább zűrzavarba vannak, mert hogyha elmennek egy rendezvényre, akkor mindig találkoznak valakivel, aki azt mondja nekik, hogy fú, te még nem vagy ott a, és itt most teljesen mindegy, hogy TikTokot mondunk, vagy Facebookot mondunk, vagy LinkedIn-t mondunk, hogy neked ott kéne kommunikálnod, mert ott vannak a vevők, és azt gondolom, hogy ma 2026-ban ez kiemelkedően fontos, amikor ilyen nagy gazdasági változások vannak, hogy ott legyünk az üzeneteinkkel, akár a közösségi médiában, akár a médiában, mondjuk a civil rádióban, hogy átjuttassuk az üzenetünket, hiszen nagyon változik most a gazdasági környezet, és hogyha be tudjuk mutatni a kompetenciánkat, hozzáértésünket az adott területtel kapcsolatban, akkor azzal, hogy felvállaljuk ennek a felelősségét, hogy adunk a tudásunkból, akkor ezzel tudunk segíteni másoknak.
Ugye jó, hogy eddig nem számoltam, sokkal jobban éreztem magam, hogy nem 57 platformon kell megjelenni, de hogy valóban az ember, még hogyha el is dönti, hogy megtesz mindent, az, hogy kiválasz, hogy melyik a legmegfelelőbb, hiszen nyilván minden vállalkozásnak más és más a célcsoportja. Máshol lehet őket megtalálni, különféle korosztályokról beszélünk. És akkor még csak a technikánál tartunk, ahol hatalmas a paletta, és akkor ott van a stílus. Nyilván annak, aki szolgáltat, vagy be akar valamit mutatni, annak megvan a saját stílusa, amit jónak tart. Egyáltalán nem biztos, hogy az illeszkedik például a célcsoportnak a stílusához, bármennyire is ért a szakmájához. Szóval azt gondolom, hogy maga a stílus, ami ugyancsak folyamatosan változik, az én ízlésemnek nem igazán megfelelően, de ez most egy másik kérdés. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok tényezős ez a játék. Ti hogy tudtok ebben segíteni? Mert gondolom, hogy azért ismerni kell ehhez egy ilyen segítő szakmában a klienst, akinek megmondjátok, hogy mit csináljon, hol csinálja, és azt is, akinek csinálja.
Igen, ez nagyon jó meglátás, mert én azt látom, hogy a kommunikációt illetően nekünk a főirány ez a brandépítés, márkaépítés, szakértői státuszépítés gyakorlatilag, amiben segítünk. Ugye a PR az a terjeszkedés sebességét tudja felgyorsítani, hiszen a PR, mint public relations, közönségkapcsolatok, ennek a definíciója, hogy jól elvégzett munka széles körben ismertétéve. És ehhez a vállalkozót nagyon jól kell ismerni, az ő erősségeit, hiszen nagyjából négyféle irány lehet így a márkaépítésen belül. Amikor indul egy vállalkozás, vagy amikor olyan karizmatikus a vezető, mint például a Mapei-nél, a Markovics Béla, ott a személyes márka is igen erőteljesen jelen van. De egy induló, hogyha mondjuk elindul egy Pilates szalon, akkor ott is nagyon fontos a személyes márkát, az én márkát megalapozni, megerősíteni. Utána, amikor már egy adott szakértő 5-10-20 éve a területen van, elolvasott 100 könyvet, tartott 100 előadást, akkor a szakértői státuszt tudjuk bemutatni, a hozzáértés kompetenciát. És amikor már olyan növekedési fázisban van egy cég, hogy az a legnagyobb probléma, hogy hogyan tudunk minőségi cseréket csinálni akár munkatársak terén, ott a munkáltatói brandépítés kap teret. majd amikor nemzetközi vonalon akarnak terjeszkedni, akkor pedig a nemzetközi brandépítés. Tehát általában nekünk a legtöbb ügyfelünk ez a vagy a személyes márkánál, vagy a szakértői státuszépítésnél tart, és erre helyezi a fő fókuszt. Ez az egyik információ, amit meg kell tudni a vállalkozás célalkotójáról, vezetőjéről, fő szakértőjéről. A másik pedig, ahogy nagyon jól megvilágítottad, hogy ki a célcsoport. Ezt például mi minden évben lekutatjuk. És én az én célcsoportomat pontosan tudom, hogy melyik közösségi médiát használják a legaktívabban. És utána, hogy a célcsoport ugye melyik korosztálynak, tehát hogy ezek nők, férfiak, vagy 30-as, vagy 50-es, ez megint csak már finomítja a dolgot, de önmagában, hogyha már azt, tehát hogyha az első lépést kell valakinek megtenni, hiszen azt látom, hogy ez nem volt érettségítétel, és nem az van, hogy mindenhol ez színén van kutatva, hogyha valaki most tartott, hogy oké, legalább kezdjünk el elindulni ezen az úton, akkor én azt szoktam javasolni, hogy hívja fel a 100 legjobb ügyfelét, mondjuk hetente fölhív 20-at, akkor az napi 5 telefon, tehát abban senki nem szakad bele, és kérdezze meg, hogy egyébként ő közösségi médiában például milyen csatornákat használ, és ott mondjuk például a Facebookon aktívan posztol, vagy csak nézelődik, mint a Peep Show-ba. És hogyha ezt a 100 ügyfélnél megnézzük, hogy hol vannak jelen, akkor ha én tudom, hogy nekem például a Facebook a legerősebb kommunikációs csatornám, mert a 40 fölötti vállalkozók, akik az adott területen folyamatosan képzik magukat, ezt használják a legaktívabban, akkor utána nem fogom a fő fókuszt mondjuk az Instagramra tenni.
Ugye most itt még mindig ott tartunk, hogy megválasztjuk a célcsoportnak megfelelő platformot. Jó esetben meg is tanuljuk használni ezt, mert ugye egyáltalán nem mindegy, hogy a különféle platformokra mit és hogyan teszünk fel, milyen képekkel, milyen szöveggel, mennyivel egyáltalán, mennyit hajlandó kell olvasni az emberek, mert ugye azt látjuk, hogy minél rövidebb, minél frappánsabb, minél színesebb, keveset kelljen gondolkodni, és akkor azonnal ott legyen a fejükbe, és akkor még valami blikfang is legyen benne. Igen. De azért ne tűnjön úgy, minthogyha, és akkor majd most jön még egy újabb kritérium, hogy lehet az AI-val dolgozni, de ne látszódjon, hogy ezt az AI csinálta. Szóval naponta változik ez a történet, és közben pedig azt látjuk, hogy maga a kommunikációs stílus is egyre inkább alakul, nem is akarok minősíteni, mert ugye a különféle célcsoportoknál egészen másképp kell kommunikálni. Mennyire tud például egy ügynökség olyan, mint a tiétek, vagy bárki, aki itt segít ebben, alkalmazkodni ehhez a kommunikációs stílusváltáshoz?
Én alapvetően abban hiszek, hogy minden cégben van egy célalkotó, aki felépítette azt a céget. Nekünk nagyon sok ügyfelünk, mondjuk milliárd fölötti gyártó cégek, vagy kereskedelmi cégek, vagy 100 millió feletti szolgáltató cégek, tehát azt az 1 milliárdot azért nem a szél szoktott összehúzni egy árudvaron, hanem valamihez ők nagyon értenek, és nyilván a célalkotó, az ügyvezető, a vezető tanácsadó, az igencsak erőteljes személyiség. Én mindig ezt szoktam megnézni, hogy a vezetőnek milyen a karaktere. Tehát, hogyha ő konzervatív, akkor picit máshogy kell kommunikálni, mint hogyha ő mondjuk egy ilyen jókedvű, nyomja a poénokat, mindenkivel tegeződik, és hamarabb beenged mindenkit így a körébe. Úgyhogy szerintem ez nagyon meghatározza, hogy nagyjából milyen úton indulunk el, és hát ehhez kell igazítani, hogy a meglévő vevők nyilván szimpatizáltak ezzel a stílussal, azért lettek vevők, mert eleinte ugye, amikor indul egy cég, akkor mindenki egyedül indul, vagy a legtöbb vállalkozás egyedül indul, és azért szerződtek le vele, mert számukra szimpatikus volt ez, és valószínűleg ugyanezt az utat szeretné járni, ugyanezt a stílust akarja továbbvinni. Úgyhogy önmagában, amikor elindulunk így egy kampánynál, akkor ezt szoktuk megnézni, hogy az a célalkotó, vagy az a szakértő, aki utána szerepelni fog a tévében, rádióban, online hírportálkon, ő neki milyen stílusjegyei vannak.
Ez azt is jelenti, hogy nem érdemes egy olyan célcsoportot keresni, vagy egy olyan célcsoportnak szolgáltatni, akinek a stílusa nem megfelelő például a cég kommunikátorának?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát nekünk most például volt egy ilyen eset, hogy amikor elkezdünk valakivel együtt dolgozni, akkor ugye megnézzük, hogy ő milyen ember, de hát van ez a szociális máz nevű dolog, ahol mindenki a legszebb arcát mutatja. És amikor úgy tűnik, hogy ez az ember teljesen szimpatikus és kompetens, de elkezdünk mondjuk együtt dolgozni, csinálunk vele egy interjút, és figyelj, évente 100-130 céget helyezünk reflektorfénybe 2008 óta, tehát nem ma kezdtük, meg nem holnap fog nekiállni. És hogyha valaki már a munka elején, tehát az első, megírjuk az első cikket, és azzal kezdi, hogy jaj, úristen, teljesen kétségbe vagyok első, hogy milyen rossz ez a cikk, biztos AI-jal írtátok, akkor azt tudom neki, hogy én meg biztos vagyok benne, hogy nem AI-jal írtuk, mert tudom, hogy több évtizedes tapasztalattal bíró újságírókkal és kollégákkal dolgozunk együtt, de amikor így elkezdenek erről kommunikálni, mondjuk 100 esetben ez hál' Istennek egynél többször nem fordul elő, de hogyha van ilyen, és kiderül, hogy az ügyfél az nagyon furcsa, meg nagyon kritikus, akkor inkább lezárjuk a projektet, inkább visszautaljuk a pénzt, és inkább nem dolgozunk ilyen ügyfelekkel, mert van olyan kollégám, aki 15 éve a cégnél dolgozik, én nem akarom kiégetni a kollégáimat. Tehát ez szerintem sok vállalkozó elköveti ezt a hibát, hogy fú, most nagyon kell bevételt hozni, akkor vállaljunk el olyan ügyfelet is, akinél már az elején, az első pár hétben kiderül, hogy emberileg nem az a stílus, akivel mi könnyen fogunk bírni, és vannak kötélidegű kollégáim, akinek tényleg fát lehet vágni a hátán, és a buddhisták nyugalmával tudja szemlélni az eseményeket, de nem akarom, hogy kiégjenek. Tehát én a következő 50 évben szeretnék ezekkel az emberekkel dolgozni. Sokkal egyszerűbb elbúcsúzni egy rossz ügyféltől, mert azt gondolom, hogy egy rossz ügyfél az olyan, mint hogyha egy nagyon szép gyümölcskosárba beletennél egy rohadt almát. Úgyhogy ez szerintem mindig a vállalkozó dönti el, hogy ki az, akinek akar szolgáltatni, meg kinek nem.
Mert ugye mindig csak azt halljuk, és mindenhol azt olvassuk, hogy a vevő, illetve a kliens a úr, és akkor gyakorlatilag a vállalkozóknak pedig alkalmazkodni kell ahhoz, hogy mit akarnak, ami nyilván azért nagy mértékben igaz, de hogy azért nem feltétlenül.
Így van, én ezzel totálisan egyetértek, nálunk is az egyes számú irányelv, hogy imádjuk az ügyfeleinket, és én tényleg imádom az ügyfeleimet, tehát hogyha megnézed, hogy kikkel dolgozunk együtt, én ezekkel az emberekkel rendszeresen találkozom, fotózkodom, segítek nekik, ajánlásokat adok nekik, mert a barátaim támogatják a cégemet, és azért tudunk ilyen sikeresek lenni, mert sikeres vállalkozókat helyezünk a reflektorfénybe. De hogyha valakiről kiderül, hogy nem oké az ember emberileg, akkor nekem nem kötelességem mindenkinek szolgáltatni. És én azt látom, hogy azok a vállalkozók, akik ki vannak égve, ezek miatt, a döntések miatt vannak kiégve. Mert hogyha nem mutatja be a kompetenciáját, és nem mutatja meg a szakértelmét, azaz nem mutatja be, hogy figyelj, én ehhez a területhez értek. Tehát most az, hogy egy ügyfél elégedetlen egy cikkünkkel, amit egyébként már minőségbiztosítottak a kollégáim, és én is minőségbiztosítottam, és kiváló a cikk. Tehát és semmi nyoma nincsen, hogy AI-jal írták volna, és pontosan tudom, hogy nem AI-jal írták. De hogyha ez az ügyfél ragaszkodik hozzá, hogy ez rossz minőségű cikk, akkor nekünk nincsen dolgunk vele. Én nem akarom őt támogatni a következő 50 évben, és nem is akarok neki segíteni abba, hogy egyre sikeresebb legyen, mert nem az én értékrendemet követi, megkérdőjelezi a kompetenciámat úgy, hogy egyébként például ez az ember 15 éve követ. Tehát, hogy ott valami baj van, hogyha valaki 15 éve követ, és amikor találkozunk, akkor engem imád, de a szakmai kompetenciát a kollégáimnak meg megkérdőjelezi, akkor nem kell vele együtt dolgoznunk.
Ugye itt mondtad, hogy nem fogod őt majd az elkövetkező 50 évben, ez azt is jelenti, hogy hosszú távra tervezel leginkább. Ahhoz kell ez azért egy nagyon-nagyon alapos bizalom. Ugye, amiről beszéltünk, az arról, hogy nem bízik benned, gyakorlatilag annak a példája volt.
Én szerintem ő magában nem bízik. Tehát a mi eredményeinket, azt gondolom, hogy nem lehet a magyar piacon elvitatni, hiszen minden héten frissítik a kollégáim a sikersztorikat. Tehát mi vagyunk az az egyetlen ügynökség, akinek minden héten van sikersztori a weboldalán, és pont ma beszéltem egy ugyanezzel a projektmenedzserrel, akinek a munkájával elégedetlen volt ez az ügyfél, egy másik ügyféllel, akivel már hónapok óta dolgozunk együtt, elképesztő eredményeket hoztunk el ebbe a hónapba is, és egyébként két hónappal ezelőtt is gyönyörű megjelenéseket hoztunk neki, és ez az ügyfél viszont folyamatosan ad ajánlásokat. Ugyanannyi időt és energiát kell fordítani egy olyan ügyfélre, aki elégedett velünk, és sorra hozza az ügyfeleket, mint a rossz ügyfelekre, vagy átlagos ügyfelekre, de hogyha elkövetjük ezt a hibát, akkor ha a rossz ügyfél elviszi az én kollégám energiáját, akkor nem fogja annyira megélni azt, hogy milyen eredményeink voltak, hogy fú, bejutottunk ide, bejuttattuk oda ezt az ügyfelet. Én sokkal jobban hiszek abba, hogy nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani, és ezt a kollégáim is éljék meg, hogy ő neki ez mekkora diadal, hogy ez a kampány most ekkorát futott.
Ugye akkor, amikor azt mondtad, hogy sikersztorit tudsz bemutatni, és az jutott eszembe, hogy a szuper, amikor sikeres vállalkozást kell bemutatni, és akkor meg kell mutatni a világnak, hogy ők mennyire jók. De sikeres vállalkozásokat tudtok létrehozni? Tehát, hogy tudtok abban segíteni, hogyha valaki most kezd, akkor ha megvan a megfelelő szaktudása, akkor el is érje azt a sikert, amit a szaktudása alapján elérhet?
Minden vállalkozó életében 7 területet kell összehangolni, akkor is, hogyha ez egy induló egyéni vállalkozó, meg akkor is, hogyha egy 100 főt foglalkoztató ZRT. A 7 terület, az egyrészt van egy célalkotó, egy ügyvezető, aki kijelöli, hogy mondjuk én szeretem az ananászt, és menjünk el az ananász szigetekre. Amikor megvan a cél, és ezt reálisra tesszük mások számára, akkor jön a HR, akinek feladata betoborozni embereket a csónakba, hogy valaki húzza az evezőt. Ha a HR elvégzi a dolgát, akkor jön a marketing értékesítési terület. A marketing feladata a meglévő kapcsolati hálót mozgatva, régi ügyfelek, régi barátok, hílevélfeliratkozók, gyerekkori ovistársak, ahol már megbíznak bennünk, hiszen bizalmi válság van, és a bizalom nagyon fontos, tőlük kérdezzük meg először, hogy figyelj, szereted az ananászt? És amennyiben igen, akkor az értékesítés azt mondja neki, hogy 100 matymarákért eljöhetsz velünk az ananász szigetekre. Hogyha megvan a marketing értékesítésnek az eredménye, akkor a pénzügy ugye tartja a markát, hogy kérek 100 matymarákot, elvesszük tőle a lóvét, leszolgáltatjuk, elvisszük őt az ananász szigetekre. Ott a minőségbiztosítás szétnéz, hogy srácok, van itt ananász, mert tök jó, hogy a főni kitalálta, de tudtuk teljesíteni, amit ígértünk, vagy nem. És amennyiben igen, amennyiben kiváló munkát végeztünk, akkor kap teret a PR, mint Public Relations, közönségkapcsolatok, jól elvégzett munka széles körben ismertétével. Hogyha ezt a 7 területet jól összehangolja a cég, a cégvezetőnek a feladata, hogy ezt a 7 területet összehangolja, akkor a PR nagyon gyorsan tudja meglökni a marketinget, és a marketing löki tovább az értékesítést. Amennyiben egy-egy terület hiányos, tehát mondjuk mi lehet, hogy csinálunk egy nagyon népszerű PR kampányt, és széles körben ismerté tesszük ezt a vállalkozást, benn van a Telexen, benn van a civil rádióba, és sokan hallanak róla, hogy hello, lehet jönni velünk az ananász szigetekre, de utána mondjuk az értékesítés nem zárja le őket, nem ad el nekik jegyet, hanem ő most moziba ment, és neki nem volt kedve ma dolgozni, hát akkor kapufa az egész. Tehát, hogyha ezek nincsenek összehangolva a területek, akkor jóval lassabban mutatja meg a PR az erejét. Abban pedig mindig a cégvezetőnek kell döntenie, hogy mennyire van összehangolva ez a 7 terület. Tehát mi szervezetfejlesztéssel nem foglalkozunk, vannak stratégiai partnerünk, ahol ezt látjuk, hogy ez probléma, akkor elküldjük ezekhez a partnerekhez az ügyfeleket, hogy fejlesszék a cégüket ebbe az irányba.
Ti vagytok a habatortán.
Cseri megy, ezt tetején.
Ugye tudjuk, hogy habot meg ezt a serit, ezt azért így rá kell oda biggyeszteni. Nagyon sokan azt mondják, hogy azért nem foglalkoznak PR-ral, mert hogy ez túl sokba kerül, nincsenek kapcsolatai, kit keressek meg. Szóval pont azért, mert úgy tűnik, hogy az a fagylalt anélkül, a seri nélkül is teljesen jól megehető, pont ezért azt mondják, hogy hát ez már tényleg csak egy ilyen luxus.
Egyetértek vele. Én azt látom, hogy a vállalkozók marketing területén nagyon sok csatornát, kommunikációs csatornát kipróbálnak. Nem ritka, sőt nagyon gyakori, hogy mondjuk a Facebook hirdetésekre, vagy a Google hirdetésekre, vagy videós tartalmakra elköltenek 5-600 ezer fontot havonta, hogy ilyen tartalmaik legyenek. Viszont, amikor a PR szóba kerül, akkor valamiért azt gondolják, hogy ez a féle úri huncutság, amit ők nem engedhetnek meg maguknak. Nekünk vannak szolgáltatás csomagjaink havi 300 ezer forintért is. És találkoztam már nem egy olyan sikeres vállalkozóval, amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor azt mondta, hogy figyelj, nagyon jó ez a PR, meg látom, hogy nagyon komoly eredményétek vannak, de mi ezt nem engedhetjük meg magunknak, mi nem vagyunk olyan komoly cég, mondta ezt a 2 milliárdos céget vezető cégvezető. És akkor mondtam neki, hogy figyelj, ez nem egy ilyen nagyon-nagyon megközelíthetetlen szolgáltatás, mert vannak kisebb csomagok is, és aki azt gondolja, hogy a PR drága, az még nem beszélt velem.
Minden esetre az egészen bizonyos, hogy a kommunikáció az egyik legjobban növekvő terület, és az egyik legértékesebb terület egyébként a vállalkozások életében. Tudjuk a személyes életünkből is, hogyha jó viszonyban vagyunk a szomszédainkkal, a családunkkal, a barátainkkal, akkor egészen biztosan sokkal jobb az életünk, és sokkal egyszerűbb rengeteg mindent elintézni, mert egész egyszerűen van egy ilyen szeretett kapcsolat, vagy egyáltalán van kapcsolat, akihez tudunk fordulni, akkor is, ha örömünk van, akkor is, ha bánatunk van. Gyakorlatilag számomra a PR ez egy ilyen hasonló kapcsolatrendszer és kapcsolatháló, ahol meg tudjuk mutatni magunkat, az értékeinket, és ha szerencsénk van, akkor azt tudjuk megmutatni, hogy mi milyen egészen szépek, okosak és fantasztikusak vagyunk. Persze időnként előfordulnak hibák is, de hát akkor ezekkel kell együtt élnünk, vagy javítanunk rajta. Én mindenesetre köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, a mai vendég Langmár Zsuzsa volt a Langmár kommunikáció vezető tanácsadója, és egy kicsit bele tudtunk menni a PR rejtelmeibe, mert azt gondolom, hogy már magát a fogalmat is érdemes volt tisztázni, hiszen nagyon sokszor felmerül az, hogy mi hova tartozik, mivel kihez érdemes fordulni, pontosan úgy, mint az orvosnál. Jó, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
la fede mia mi abbandonò, si perse ma si ritrovò, perché smarrito sempre la cercai. Bellezza, incanto e nostalgia ferirono la mente mia, che in lacrime gridava un alleluia, 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 alleluia. Il santo nome tu dirò, un nome che oramai non ho paura che risuoni dentro me. Di luce esplode la poesia come una sacra sinfonia che intona per best. It wasn't much, I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue.
Egészen hihetetlen, de 35 éves lett Kapolcs, a művészetek völgye, és ennek az alkalmából most egy hőskorszak iránt érdeklődő völgyidő történelmi utazásai lehetnek azok, akik elmennek most Kapolcsra, mert hogy Márta István a fesztivál alapítója és nagyon sok év a főszervezője is, a fesztivál kérésére összeállított erről egy programsorozatot. Így gyakorlatilag megjelennek azok, akik valaha aktív részesei voltak, alapítói, akik nélkül a Kapolcs soha nem lett volna az, ami. A vonalban természetesen Márta István, szeretettel köszöntelek.
Én is köszöntelek, és a civil rádió hallgatóit is. A 35. alkalom, tehát nem 35 év.